A Szódi Attila, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk a biztonságról, a nemzetközi felügyeletről, vagy a nemzetközi odafigyelésről és az előkészítésnek a különböző ütemeiről. Beszéljünk egy picit arról, ugye azt is mondta az imént, hogy amikor mondjuk történik valahol valami rossz dolog, például Fukushima, utána nagyon sok országban hoztak energiapolitikai döntést. Németország például ugye kivezeti a nukleáris energiatermelést, és hát máshol is hoztak ilyen jellegű döntéseket, mások pedig alkalmazzák, mint Magyarország is. Mi a fontosabb, hogy látja, akik alkalmazzák politikai, biztonságpolitikai, energiapolitikai, milyen megfontolások leginkább azok, amik ma a nukleáris energiatermelés mellett szólnak? Nem feltétlenül csak Magyarországon, hanem általában mondjuk Európában.
Én szerintem ellátásbiztonság, klímavédelem, és az olcsó, megfizethető villamos energiához való hozzáférés. Ez a három fő szempont, amely mozgatja a legtöbb atomenergiát alkalmazó országban ezt a területet. Ellátásbiztonság az első, amit említettem. Miért? Azért, mert az atomerőmű üzemanyaga nagyon jó készletezhető, tulajdonképpen több forrásból is beszerezhető, ha adott körülmények rendelkezésre állnak, és a jó készletezhetőség, ahogy több évre nagyon kis helyen eltárolható a nukleáris üzemanyag, ez olyan páratlan lehetőség az atomenergetika területén, ami semmelyik másik hagyományos energiahordozónál nem áll rendelkezésre. Ráadásul ugye az atomerőmű folyamatosan termel, nem függ az időjárástól, éjjel-nappal, télen-nyáron rendelkezésre áll. Tehát ha a villamosenergia rendszerben a rendszerterhelésnek az alapját el akarjuk vinni, akkor erre az atomerőmű kiválóan alkalmas. Nagy rendelkezésre állása van, gyakorlatilag évi egy hónapot leszámítva, vagy három hetet leszámítva, akár folyamatosan rendelkezésre tud állni. Mindamellett, hogy itt hozzá kell, még nagyon fontos hozzá kell tegyük, hogy az új blokkokkal kapcsolatban szigorú követelményünk volt, hogy az új blokkok sokkal rugalmasabbak legyenek, mint a mostani paksi blokkok. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó szabályozhatóak lesznek, 50 és 100% között rugalmasan változtatható lesz a teljesítményük. Tehát, hogyha részt kell, hogy vegyenek a rendszer szabályozásában, akkor ezek a berendezések erre alkalmasak lesznek. Tehát ellátásbiztonság és a rendszer szabályozhatósága, ez volt az egyes számú szempont. És ha megnézzük a franciáknál, a briteknél, a finneknél, csak hogy néhány európai országot mondjak, ezeknél szintén ez az ok, ami miatt ebbe az irányba szeretnének menni, és továbbra is akarnak atomenergiát alkalmazni. A másik szempont a klímavédelem. Ugye az atomerőmű egy olyan nagy erőmű, ami nem termel széndioxidot. Az egész életciklusra vonatkozó elemzések is azt mutatják, hogy rendkívül alacsony a széndioxid lábnyoma, gyakorlatilag a létesítmény megépítése és lebontása jár valamennyi széndioxid kibocsátása, de az üzemeltetése nem. Ennek következtében tulajdonképpen kedvezőbb az élettartamra vonatkoztatott széndioxid lábnyoma, mint mondjuk a szél vagy a napenergiának. Tehát abban az időszakban, amikor az Európai Unió élen akar járni a világ széndioxid kibocsátásának a csökkentésében, amikor egyértelműen van egy nem csak energetikai és politikai elhatározás, hanem nagyon komoly nyomás, akkor az atomerőművek megkerülhetetlenek. És itt szeretnék arra utalni, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökségnek a legutolsó elemzése, ami egy hete vagy 10 napja jelent meg, a World Energy Outlook 2018-as változata, illetve a 17 végén kiadott, és azt mondja, hogy a fenntartható fejlődés forgatókönyvhöz radikálisan növelni kell az atomerőművekben megtermelt villamosenergiának a mennyiségét világszinten, mert egyébként nem fogjuk tudni megállítani a globális széndioxid koncentráció növekedését és a globális klímaváltozást két fokban. Tehát ez mindenképpen felértékelődik, és egyébként a Nemzetközi Energiaügynökség azt is mondja, hogy Európában minimum szinten kell tartani az atomerőművek részesedését, ami azt jelenti, hogy új blokkokat kell építeni, nem csak nálunk, hanem szerte Európában új atomerőmű blokkokat kell építeni, ahhoz, hogy az EU ezt a célkitűzését tartani tudja. Rögzíteném itt ezen a ponton, hogy ma az EU-ban a villamosenergia 1/4, 25%-a származik atomerőművekből, a legnagyobb termelő arányait tekintve az atomenergia ma az Európai Unió különböző erőműveinek, és ez egy nagyon-nagyon felelősségteljes, nagyon nagy szerep, és természetesen az időjárás függő megújulók ezzel a szabályozhatóság és a rendelkezésre állás tekintetében nem tudnak versenyezni. Mindannyiunknak közös érdeke, hogy az atomerőművek benne maradjanak az európai energiamixben, és egyébként nagyon fontos, hogy a PAS-2-höz kapcsolódó Európai Bizottsági döntés, az állami támogatási döntés kimondja, hogy a PAS-2 projekt összeurópai célokat is szolgál, pontosan azáltal, hogy folyamatosan rendelkezésre fog állni a villany, amit elő tud állítani, és klímavédelmi szempontokat is szolgál. És akkor a harmadik dolog, amit említettem, az a megfizethető olcsó villamosenergia. Ebben a tekintetben is az arab atomerőművek kiemelkedőek, és Magyarország számára ez rendkívül fontos, mert hogy a lakosság mellett az iparnak is szeretnénk az, hogy a villamosenergia olcsón rendelkezésre álljon. Ugye ezt nagyon nem szoktuk tudni, de nagyjából a villamosenergiának egyharmadát a lakosság, kétharmadát pedig az iparszolgáltatás szektorok, illetve a közlekedés használja fel. Nyilván nem csak az otthoni rezsi szempontjából lényeges, hogy legyen folyamatosan és olcsón megbízhatóan villamosenergia, hanem az iparnak is. Mi abban hiszünk, hogy az ország akkor tud fejlődni, hogyha itt érdemi ipari termelés zajlik, ehhez az ipari termeléshez pedig kell a villany, hiszen egyre automatizáltabb minden, és a jó ipari teljesítményhez hozzátartozik, hogy folyamatosan van villamosenergia ellátás.
Azt honnan tudjuk, ugye nagyjából a két új blokk, az ugye beszéltünk erről, hogy nagyjából 10-12 év az átfutási idő, tehát valamikor 2027-28-29 körül állhatnak ugye üzembe.
Ugye a tervünk az, hogy 26-ban és 27-ben ezek kereskedelmi üzembe lépnek. Ez a tervünk.
A határidőkről beszélünk, csak azt akartam kérdezni, hogy itt azért az árban van egy óriási bizonytalanság.
Abszolút van az árban bizonytalanság. Azt látjuk egyébként jelenleg, hogy a nagykereskedelmi áramárak azok növekedtek az elmúlt időszakban. Mi úgy érveltünk az Európai Bizottságnál, hogy jelentős nagykereskedelmi árnövekedés várható a villamosenergia piacán. Ezt az érvelésünket a bizottság elfogadta, sőt más elemzéseket is figyelembe véve maga a bizottság is megerősítette, hogy 2030 magasságára a mostani 40-50 euró per megawattórás nagykereskedelmi baseload ára már az felmehet 80-90 euró per megawattórára, és ez természetesen nekünk bőségesen megfelelő a megtörüléshez. Az Európai Bizottság ezt a bizonytalanságot figyelembe vette, nagyon széles tartományban végzett el egy úgynevezett Monte Carlo szimulációt, 2000-10 futatást végzett el a bizottság a saját modellján ahhoz, hogy figyelembe vezje ezeket a bizonytalanságokat, például az áramárból származó bizonytalanságokat, és emellett mondta ki azt, hogy a projekt megterülő lesz, és az éves hozama 7,35% lesz várhatóan.
Bocsás, hol az alsó határ? Tehát hol van az az árszint? Hiszen nyilván, ahogy növekedésnek is van kockázata, nyilván a csökkenésnek is van kockázata, tehát lehet, hogy a Paks 2-nek a teljes élettartama alatt egyszer csak majd lehet még egy árzubanás is. Hol van az az alsó szint, amikor már üzletileg, lehet, hogy ellátás biztonsági szempontból igen, de mondjuk üzletileg azt kell mondani, hogy nullán van, vagy átmenetileg nem éri meg?
Hadd térek vissza erre a kérdésre, de egy picit más irányból szeretném először megválaszolni. Ugyanis a helyzet az, hogy mi úgy számolunk, hogy jelentős hiány várható a villamosenergiának a piacán. Hadd mondjak néhány számot, amit érdemes megjegyezni. A mai európai villamosenergia rendszerben van nagyjából 1 millió megawattnyi termelőkapacitás. Ez az európai villamosenergia rendszer összkapacitása, 1 millió megawatt. Ebből 900 ezer megawatt van a kontinentális Európában, és ebből a 900 ezer megawattból nagyjából 600 ezer megawatt van nagy erőművekbe beépítve. Tehát 50 megawattnál nagyobb kapacitású erőművekben. Na most mi nagyon részletesen elemeztük, hogy milyen koreloszlása van az európai erőműveknek, és azt tapasztaltuk ebből az elemzésből, a következtetésre jutottunk, hogy a következő 15 évben ki fog esni ebből a 600 ezer megawattnyi európai nagyerőműből olyan 150 ezer megawatt. Ez rengeteg. Tehát nagyon nagy kapacitás fog nyugdíjba vonulni. Egyrésztről a magas, az erőműveknek a magas életkora miatt, másrésztről pedig a klímavédelmi célkitűzések teljesítése következtében. Most nagyon érdekes, hogy ugye említettem, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség a legújabb energetikai kitekintését 10 nappal ezelőtt tette közzé, és abban az szerepel az Európai Unióra, hogy 2040-ig, tehát ők 10 évvel tovább tekintettek, mint amit én mondtam az előbb, ők azzal számolnak, hogy 2040-ig az Európai Unió területén az előbb említett 1 millió megawattból 590 ezer megawatt kapacitás esik ki, ebből egyébként 300 ezer megawatt megújuló kapacitás. Mert ugye ezt nagyon gyakran elfelejtjük, hogy amíg egy atomerőmű élettartama akár 50 vagy 60 év is lehet egy szélerőműjé, tipikusan 20-25 vagy 30 év, szintén a fotovoltaikusoknál valami ilyen nagyságrendben lehet gondolkozni. Tehát az európai rendszerre vonatkozó energiaügynökségi elemzés is azt mondja, hogy hihetetlen nagy kapacitás fog kiesni a rendszerből. Na most ez a kapacitás kiesés, ez azt gondolom, hogy növelni fogja a villamosenergia nagykereskedelmi árát. Tehát a tekintetben én nem aggódok, hogy a Paks 2 olyan piaci környezetbe kerülhetne, ahol ne tudna ez a beruházás megtérülni. Egyébként most akkor visszatérek az eredeti kérdésre, tehát ha valaki fellapozza ezt az Európai Bizottsági döntést, ami az interneten bárki számára hozzáférhető, akkor abban van egy nagyon szép diagram, amiben bemutatják ezt a 2x10 000 darab Monte Carlo szimuláció eredményét, és a futtatásoknak a zöme a 6,5 és a 8% per éves belső megtérüléssel állt a tartományba esik. Ezek mind olyan megtérülési mutatók, amelyek kellő biztonsággal a beruházás teljes megtérülését és a költségek teljes körének a megfizetését mutatják, plusz az Európai Bizottság azt is kimondta, hogy a projekt további hasznot hoz. A tulajdonos, az állam minden további nélkül beruházhat ebbe a projektbe, tekintettel arra, hogy a tiszta pénzügyi szemléleten túl egyéb előnyökkel jár. Ellátásbiztonság, tehát hogy ez az áram folyamatosan rendelkezésre fog állni. Klímavédelem, amit említettem, más módon Magyarország nem tudna ennyi villamosenergiát, szén-dioxid kibocsátás mentesen előállítani. Meg serkenti a gazdaságot az olcsó villamosenergián keresztül, munkahelyeket teremt, fejleszti az oktatást, a klápuszlefet, egyéb területeken vannak előnyei. Tehát olyan járulékos társadalmi hatásai vannak, amelyek tovább erősítik azt, hogy ebbe a tulajdonosnak, az államnak érdemes beruháznia, mindannyiunk közös érdekét fogja szolgálni.
Ha már említette a károsanyag kibocsátást, akkor ugye egy hatása, vagy egy környezetvédelmi hatása egészen biztos, hogy van, vagy legalábbis van egy ilyen feladat ugye a nukleáris energiatermelésnek is, ez a kiégett üzemanyagoknak az elhelyezése, ez a kezelése. Ugye ez nagyon messze van, főleg a két új blokk esetében, ugye 50-60 évről beszél az üzemelésben is, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mikor lesz ez feladat. De egyébként mit kezdünk ezzel ma? Egyrészt, hogy a Paks 1-nek az üzemanyaga az előbb-utóbb majd ebben a feladatfázisba érkezik. Mi a megoldásunk ma erre?
A megoldásunk egy komplex lépés sorozat. A kiégett üzemanyagról azt kell tudni, hogy az új blokkokon olyan úgynevezett pihentetőmedence fog készülni, ami 10 éven keresztül lesz képes befogadni az üzemanyagot. Tehát az első 10 év, és aztán mindig 10 évnyi kiégett üzemanyag bent tud lenni magában a hermetikus védőépületben, nagyon jól kontrollált és nagyon szigorúan védett körülmények között. Tehát ott meglehetősen sok időnk van, hogy további lépéseket megtegyünk. Megjegyzem, az atomtörvény azt írja elő, hogy az üzembehelyezési engedély kérelemkor tudni kell, hogy mi lesz majd a hosszú távú megoldás. Na most tehát első lépés, pihentetőmedence blokkonben 10 évnyi tárolási lehetőség. Ha 26-ban üzembe helyezzük az ötödik blokkot, akkor az első kiégett kazettát magáról a blokkról majd 2037-ben kell kihozni, mert ugye egy év besugárzás után fog kikerülni, és akkor még 10 évig bent tud maradni a pihentető medencében. Most, hogy utána mi fog történni, itt abban gondolkodunk, hogy készül egy átmeneti tároló a Paksi telephelyen, ahova ezek a kazetták a 10 éves pihentetési időt követően bekerülhetnek. Többfajta technológia létezik ma a világon, ugye a Paks 1-nek is a kiégett üzemanyagát ma ilyen átmeneti tárolóban tároljuk ott a Paksi telephelyen. Ma már nem feltétlenül ilyen moduláris tárolókban gondolkodnak, mint amilyen a Paks 1-nek az átmeneti tárolója, hanem vannak úgynevezett konténeres megoldások, vannak több célú konténerek, amelyekben nem csak tárolni, hanem szállítani is lehet ezeket a kazettákat. Itt ezt majd ki kell választani a technológiát és az ehhez kapcsolódó létesítményt megépíteni, de ez, tehát sok ilyen van, elég sok megoldás, különböző megoldás létezik. Ezen az úton végig kell menni, és a megfelelő döntéseket meg kell hozni, és a szükséges időre ez a tároló létesítmény ott a telephelyen rendelkezésre tud állni. Na most, hogy az átmeneti tárolás után mi legyen a megoldás?
Az mennyi idő egyébként kötelezettség szinten? Vagy gyakorlat, a napi gyakorlat szerint, mondjuk általában nukleáris energiatermelésben?
Minden további nélkül lehet az átmeneti tárolót úgy megtervezni és megépíteni, hogy akár a létesítmény életciklusának a legvégéig az üzemeltetés.
50-60 év?
Akár 50, akár hosszabb időre is meg lehet oldani. Ugye azt kell tudni, ez egy, még egyszer mondom, hogy egy rendkívül egyszerű valami, ezeket a kazettákat el kell zárni a környezettől, megfelelő árnyékolással kell őket ellátni, és hűtést kell biztosítani. Ez a hűtési igény az idő előre haladtával egyre csökken, hiszen ahogy bomlanak le a radioaktív anyagok magában a kiégett kazettában, egyre kevesebb hőt termel, tehát ha a legelején jól méreteztem, nyilván jól fogom méretezni, ha a legelején jól méreteztem, akkor ahogy halad előre az idő, akkor a hűtéssel nem lehet probléma, és ennek a szigetelése megint nem egy nagy ügy, erre megvannak a megfelelő technológiák, hogy ezt úgy lehessen lezárni, hogy ez ne okozom problémát. És hogy mit teszünk az 50-60 éven túl, ezzel kapcsolatban Magyarország alkotott egy nemzeti programot. Először egy úgynevezett nemzeti kiégett kazetták és radioaktivitású hulladékoknak a nemzeti politikája készült el, amit a parlament elfogadott, ennek figyelembevételével készült egy nemzeti program, és ebben a nemzeti programban arra tettünk javaslatot, hogy a Paks 1-nek és a Paks 2-nek a kiégett kazettáival valami hasonlót kéne csinálni. Tulajdonképpen ugyanúgy kéne velük eljárni. Miért mondom ezt? Tulajdonképpen néhány opció van. Az egyik, hogy a kiégett kazetták a legvégén becsomagolva bekerülnek egy végső tároló létesítménybe, valahova egy mély geológiai tárolóba, vagy pedig feldolgozva őket, szét lehet választani a továbbiakban még hasznosítható anyagokat és a hulladékokat, és a végső lerakóba csak magukat a hulladékokat elhelyezni. Azt a javaslatot tettük a kormány számára, amikor ez a nemzeti program készült, hogy a Paks 1 és a Paks 2 együtt, vagy az üzemanyagaiknak a végső sorsa az azonos koncepció elvén valósuljon meg, hogyha az látszik célszerűnek, hogy feldolgozásra kerüljenek, akkor kerüljön feldolgozásra az egész.
Az összes, mind a kettő.
Így van, és akkor az ebből származó hulladékok kerüljenek be a végső tárolóba, ha pedig az látszik az adott pillanatban racionálisnak, hogy ne legyen feldolgozás, akkor pedig a megfelelő csomagolási technológia alkalmazását követően kerüljenek be a végső tároló létesítménybe.
Térünk vissza az építkezéshez. Mi majdnem minden műsorunknak, legalábbis a gazdasági tárgyúaknak visszatérő témája a szakember hiány Magyarországon. Kik fogják megépíteni Paks 2-t?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés. Ugyan A Pars 2 projektnek az irányítása úgy néz ki, hogy Süli János tárcanéküli miniszter felügyeli ezt az egész munkát. Alatta két államtitkárság működik. Az egyiket én vezetem, amely államtitkárság alapjában véve a Pars 2 projektárság és a úgynevezett kerítésen belüli kérdésekkel foglalkozik. Míg van egy kerítésen kívüli ügyekkel foglalkozó államtitkárság Beskázi Attila államtitkár vezetésével. Tulajdonképpen ők foglalkoznak a vállalkozók felkészítésével és a környező infrastruktúrával. Tehát alapjában véve ez a kérdés az ő portfóliába tartozik, de hadd válaszoljak rá röviden. A számítások, az orosz fél számításai szerint nagyjából olyan 7000 fölötti munkavállaló lehet majd csúcsidőben az építkezésen. Ahogy majd haladunk előre az építkezésben, nyilván mindig más munkák mérvadóak, ugye először majd, ha megvan a felmúlási terület, akkor ki kell alakítani a munkagödröket, amelyekben aztán megindul az alapozási munka, aztán elkészülnek ezek a vasbeton épületek, tehát az elején mélyépítési, illetve építési tevékenység uralkodik, utána jönnek a gépészeti szerelési munkák, majd a végén villamos irányítás technikai szerelés, és aztán jön az üzembehelyezés. Most az atomerőmű építéseknek az a tapasztalata mindenhol a világban, hogy ezek a programok tipikusan nemzetközi együttműködésben zajlanak. Tehát vannak nagy szereplők, akik meglehetősen nagy létszámú csapatokat tudnak megmozgatni, és az ő együttműködésükben áll össze az a tím, aki végülis az erőmű építését megvalósítja. Az Olkiluoto 3 finnországi építkezésén volt olyan időszak, amikor 30 különböző ország képviselői állampolgárai voltak jelen a telephelyen. Ez egy nagyon, nagyon változó munkaerő igényű feladatsor. Azzal számolunk, hogy az építőipari munkák zömét magyarországi cégek, és alapjában véve magyar emberek fogják tudni elvégezni. Például most a felvonási terület tekintetében egyértelműen azzal számolunk, hogy magyar cégek fognak ott tevékenykedni. Vannak olyan munkák, amelyekhez jogosítvány, kompetencia egyértelműen az orosz cégeknél van meg. Biztosan nem szeretnénk kiképezni azokat a hegesztőket, akik a reaktorhoz kapcsolódó hűtőkörnek a speciális hegesztési munkáit el fogják végezni. Erre egy külön tím van Oroszországban is, tehát oda biztos, hogy ők fognak érkezni. Elő van készítve egy program. Meggyőződésünk, hogy a vállalkozókat és a munkába bevonandó munkavállalókat fel kell erre a munkára készíteni, hiszen a nukleáris területen speciális biztonsági és speciális minőségi elvárások vannak. Ezeket az elvárásokat meg kell ismernie azoknak, akik ebben majd részt fognak venni. Tehát ez kapcsolódóan indul egy speciális oktatási program. Nem lesz egyszerű, de azt gondoljuk, hogy lehet ezeket a feltételeket majd biztosítani. Nemzetközi együttműködés kell hozzá. Mindamellett, hogy azt is nagyon várjuk, hogy különböző gyártó cégek, akik majd berendezéseket, különböző komponenseket hoznak létre, azok Magyarországra jönnek, fióktelepet hoznak létre, és bizonyos gyártási tevékenységet is Magyarországra hoznak, annak érdekében, hogy a lokalizáció kellő szintű tudjon lenni. Tehát programok készülnek, programokat végre kell hajtani ahhoz, hogy a magyar részvétel kellően magas tudjon lenni. Ez felismerésre került, és a munka ezzel a területen zajlik.
Ugye önkorában a Műegyetem Nukleáris Technikai Intézetét vezette, ugye fiatal nukleáris mérnököket tanított. Azok a mérnökök, akik majd a Paks 2-t irányíthatják, kezelhetik, amikor már üzembe helyezték, hogy azok nagyjából valamikor most fognak talán felsőbe menni. Lesz belőlük elég? Hogy látja?
A mérnöki oldalt én nem látom kritikusnak, foglalkozni kell ezzel is, de nem látom kritikusnak. Igen, azt gondolom egyértelműen, hogy lesz belőlük elég. Ugye itt látni kell, hogy nem csak, vagy nem elsősorban energetikai mérnökökre, vagy fizikusokra van szükség. Itt nagyon, nagyon jó gépészmérnökökre, villamosmérnökökre, vegyészmérnökökre, építőmérnökökre van szükség ehhez a projekthez. Egyébként megmondom őszintén, hogy nem is biztos, hogy a középiskolában vannak. Szerintem már az egyetemi padokban vannak, vagy lehet, hogy már az egyetemi tanulmányok végén vannak azok, akik itt számottevő szerepet fognak kapni. Megmondom, hogy miért. Mi azt a koncepciót építettük fel a 2014-ben, amikor a megvalósítási szerződések kötődtek, hogy az üzemeltető személyzetet, ami nagyjából 1100 fő, a teljes üzemeltető személyzet, ennek a derékhadát azt szeretnénk, hogy magyar instruktorok képezzék ki. Tehát gyakorlatilag nagyon rövid időn belül a Vas 2 fel fogja venni azokat az embereket, akiknek most meg fog indulni a képzése. Ezek lesznek azok a szakemberek, akik egyrésztről megtanulják a technológiát, megtanulják, hogy ezt hogyan kell elindítani, üzemeltetni, és megtanulják azt, hogy ezt a tudást hogyan kell átadni, mert ezek a magyar instruktorok fogják kiképezni azt a több száz mérnököt, akik ténylegesen a blokkok működtetését fogják végezni. És hogy miért mondom, hogy nem érezzük kritikusnak ezt az oldalát a humán erőforrásnak? Azért, mert a PAS 2-ben már most van 350 fő. Az üzemeltetés idejére, ahogy mondtam, nagyjából 1100 főig kell majd felfejlődni. Ahogy nagyon dinamikusan tudott 2012-től mostanáig 350 főre felnőni a PAS 2 projekttárságnak a létszáma. Mi azt gondoljuk, hogy ennek a felfejlesztése erre az 1100 főre az üzemeltetés időszakára nem fog problémát okozni. Én nagyon remélem, hogy azok, akik ma az egyetemi tanulmányaik vége felé járnak, ők közülük fognak kikerülni többek között ezek az instruktorok, és aztán még jön ehhez még jó sok ember. De ennek a feltételei adottak vannak, már olyanok, akik egyébként Oroszországban tanulnak, tehát ez a dolog, ez elindult, és biztos, hogy izgalmas időszak lesz ezeknek a mérnököknek. És van még egy dolog, ami szerintem abszolút pozitív, és bennünket támogat. Ha összehasonlítjuk a 70-es évek, 80-as évek időszakát a mostaniakkal, ugye Paks egy pici falu volt, akkor, amikor az erőmű építése megindult. Ma Paks és Tolna megye az atomenergia jegyében él. Ott vannak ma Pakson és környékén azok a, úgy mondanám, hogy második generációs emberek, akiknek a szülei a Paks egy miatt mentek oda. És ezek a gyerekek, ezek adott esetben most egyetemen vannak, és azt reméljük, hogy ők az egyetemi tanulmányaik után visszamennek, és a második generáció, vagy adott esetben a harmadik generáció biztosítani fogja ennek az új létesítménynek az üzemeltetési humán erőforrás feltételeit.
Aszódi Attila professzor, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár volt az Arena mosti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a lehetőséget.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. A beszélgetést visszahallgathatják, illetve megnézhetik az inforádió.hu-n, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. Úgy hozik a műsorvezető Klavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.